Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témái: Leonardo Porcia ápoló emlékezése, aki II. János Pál pápa segítségére sietett a merénylet után. A szenvedésben is az Úr vezette. A szentáldozás alatti énekek szerepe a görög-katolikus liturgiában. Iváncsó István atya, görög-katolikus teológiai tanár előadása. Leonardo Porcia ápoló visszaemlékezése, aki II. János Pál pápa segítségére sietett a merénylet után. A szenvedésben is az Úr vezette. 1981. május 13-án a Fatimai Szűzanya emléknapja örökre a II. János Pál pápa ellen elkövetett merénylet időpontja marad. Azon a 40 évvel ezelőtti napon, pontosan 17 óra 17 perckor Vojtyla pápát két golyó találta el a Szentpéter téren, amelyeket Mehmet Ali Akcsa adott le pisztolyából. A szentatyát, aki összeruskadt a dzsipen, azonnal a vatikáni orvosi ügyeletre vitték. Az éppen 4 évtizeddel ezelőtt elkövetett terrorcselekményről többször is felidézte személyes emlékeit az elmúlt években az elsőként segítséget nyújtó betegápoló Leonardo Porcia, aki 1967-ben kezdte meg egészségügyi szolgálatát a Vatikánban. Arról a drámai napról első alkalommal 2014-ben Karol Wojtyla pápa április 27-én történt szentjavatása előtt a Vatikáni Rádió munkatársának, Massimiliano Menichetti olaszerkesztőnek, majd 2017-ben Lodzsimierz Rendzsioch lengyel újságírónak, Vatikán szakértőnek adott interjújában számolt be, amely a Nyílt Géla Vasárnap című katolikus hetilapban jelent meg. Mielőtt összefoglalnánk Leonardo Porcia visszaemlékezését, bemutatjuk az események színhelyét. Vatikánváros egészségügyi ellátóközpontjába, ha szemben állunk a Szent Péter bazilikával, akkor a tőlünk jobbra lévő Szent Anna kapunát jutunk be, miután felmutattuk igazolványunkat, belépési engedélyünket a svájci gárdistának, majd a vatikáni csendőröknek. Az épület magas földszintjén található az orvosi ügyelet és a különféle szakrendelők. Most hallgassák meg Leonardo ápoló visszaemlékezését. 1981. május 13-án a vatikáni sebészeti járóbeteg rendelőben voltam szolgálatban.
Quel giorno ero di servizio in ambulatorio chirurgico.
Enrico Fedele sebész professzorral együtt. Mint minden más alkalommal, ekkor is rádió összeköttetésben voltunk a többi egészségügyi dolgozóval, akik a Szentpéter téren teljesítették szolgálatukat a szerdai általános kialgatáson, amelyet azokban az években délután tartottak. Minden a szokásos menetrend szerint történt, amikor hirtelen egy zaklatott hangot hallottunk a rádión keresztül. Rálőttek a pápára. Izgatott hangok, zajok kísérték a bejelentést, amit szüntelenül megismételtek. Félelemmel is izgatottan fogadtuk a hihetetlennek tűnő hírt. A következő értesítés az volt, hogy a pápát a harangok ívénél, vagyis a Szent Péter bazilikától balra lévő bejáraton keresztül hozzák be a térről az orvosi ügyelet épületébe. Azonnal értesítettem Fedele professzort, aki a szomszéd helyiségben volt, és mindannyian a többi orvossal és ápolóval együtt kiszaladtunk az utcára, és az egész orvosi rendelő mozgásba indult. Rettenetes volt. Istenem, rálőttek a pápára. Hallatszott mindenütt a kétségbe esett kiáltás. Emlékezett vissza Leonardo, a sebesült pápát a Gemelli kórházba kísérő vatikáni betegápoló, majd így folytatja. Én közben felhívtam az autóparkot és kértem, hogy küldjenek egy mentőautót, mert a pápa mentője, ami kint volt a téren, nem tudott elindulni a minden irányba menekülő tömeg miatt. A Szentatyát azon a nyitott fedelű dzsippen hozták be, amellyel előzőleg, mint minden általános kiallgatás alkalmával, körbejárt a téren, hogy köszöntse a híveket. Amikor a dzsip megérkezett, én voltam az, aki elsőként a pápa segítségére siettem. A már készen létben mellettünk álló mentőautóból kiúztam a hordágyat, és magamhoz öleltem a pápát. A mellkasomhoz szorítottam, leemeltem a dzsipről, és a hordágyra fektettem az orvosi ellátóközpont bejáratánál, várva a pápai mentőautót, aminek a térről kellett volna megérkeznie. Azért volt szükség kifejezetten a pápa mentőautójára, mert az volt jobban felszerelve. Egy új mentő volt, előző nap érkezett a Vatikánba. Közben elterjedt a merénylet híre, és más orvosok is sietve csatlakoztak hozzánk. Fedéle sebész professzor megvizsgálta a Szentatya sebét, ugyanis a sérülés nagyságától függött, hogy a Vatikán közvetlen közelében lévő Santo Spirito Szentlélek kórházba, vagy a jóval távolabbi 7,5 kilométerre fekvő Gemelli kórházba viszik-e a pápát. A vénából ugyanis lassan szivárog ki a vér, az artériából ellenben az ütőérből pedig kiszök el. Mivel a vér lassan folyt ki, ezért az orvosok úgy döntöttek, hogy meg lehet kockáztatni a távolabbi Gemelli kórházat. Én közben egy gézlappal tamponáltam a sebeket. Némi időveszteség után megérkezett a Szentpéter teret körülvevő oszlopsor alatt beragadt pápai mentőautó is, és végre elindulhattunk. A mentőn hatan vagy heten lejöttünk, rajtam kívül ott volt Angelo Gugel, a pápa személyi inasa, Renato Buzzanetti kezelő orvosa, a Vatikáni Egészségügyi Alap igazgatója, Giulio Cesare Nicotra igazgató helyettes, fedére sebészprofesszor, Stanisław Dziwisz, a pápa személyi titkára, Fra Camillo lengyel atya, a Fate Bene Fratelli kongregáció, a betegápoló irgalmas rendszerzetese, aki a vatikáni gyógyszertárban dolgozott, és természetesen a sofőr, szintén vatikáni alkalmazott. A Szent Anna kapunát távoztunk, a Gemelli kórház felé, egy félreértés következtében rendőrségi felvezetés nélkül, mivel a rendőrség a harangok ívénél várt minket. Mi éppen egy másik irányban indultunk el, ráadásul félúton, a sziréna felmondta a szolgálatot. El lehet képzelni, hogy megállt szinte a szívverésünk, rendőri kíséret és víjogó sziréna nélkül. A sofőr, hogy elkerülje a nagy forgalmat és a jelzőlámpákat, nagy dudálás közepette egy egyirányú utcába hajtott be, ahol jöttek velünk szembe az autók. Közben az orvos megkért, hogy kössek be egy infúziót, mert a pápa vérnyomása nagyon alacsonyra süllyedt. Miközben a tűt be akartam szúrni, a szembejövő autók miatt a sofőr, hogy elkerülje az összeütközést, elfordította a kormányt, mi felfutottunk a járdára. Szerencsére a Szentatya nem sérült meg, csak én szúrtam meg az egyik ujjamat. Még egy negyed óra sem telt el, és egy mellékúton át végül megérkeztünk a Gemelli kórházba. Arra a kérdésre, hogy útközben miről esett szó a mentőautóban, Leonardo ápoló a következőket válaszolta. Az orvosok arról kérdezték egymást, hogy vajon ki volt a merénylő személye, és miért követte el tettét.
Era cosciente, sì. Non è che parlò, non parlò. Lungo la strada pregava.
Másidők János Pál pápa tudatánál volt, de nem beszélt hozzánk. Egész úton imádkozott. És mi történt azután, hogy a mentőautó megérkezett a Gemelli kórházba? Az volt a parancs, hogy vigyük a reanimációs központba. Valószínűleg az igazgató már beszélt a reanimációs újjáélesztő központtal, ott volt szolgálatban egy mi orvosunk a Vatikánból, ő volt a központ igazgatója. Megérkezünk, és alig, hogy kivesszük a hordágyat, amikor jön egy ellenparancs, fel kell menni a 9. emeletre. A 9. emeleten volt ugyanis a műtőterem. Akkor most mit tegyek? Egyedül, mint egy őrült, gyorsan a lifthez toltam a hordágyat, mint egy 100 méterre, hogy feljussa a 9. emeletre, abba a terembe, ahol a betegeket előkészítik a műtétre. Ott megkértek rá, hogy vetköztessem le a pápát. Ezután az igazgató hozzám fordult, és azt mondta, hogy most már hazamehetek. Ezzel véget is ért az én feladatom azon a drámai napon, mondta visszaemlékezésében az ápoló, majd felidézte a pápával való további találkozásait. Később több alkalmam is volt találkozni II. János Pál pápával, hiszen többször visszajött a rendőri intézetbe ellenőrző vizsgálatokra, mindig szombaton délután. Minden alkalommal mondta, hogy én magát ismerem valahonnan. Ez 3-4 is előfordult. Én csak annyit válaszoltam mindig, hogy így igaz, Szent Atya, de nem utaltam a mentőautóra. Szavai számomra a legnagyobb elismerést jelentették. Emlékezett vissza Leonardo ápoló, elismerve, hogy büszkeség tölti el, mivel maradéktalanul teljesíthette a rábízott feladatokat, betegápolói kötelességét a sebesült Szent Pápával szemben. A történet teljességéhez tartozik, hogy amikor a Szent Atya visszatért a Vatikánba, kihallgatáson fogadta a vatikáni egészségügyi ellátás személyzetét és a Gemelli kórház alkalmazottait, akik kórházi ápolása idején gondozták. Sajnos a szervezők elfeledkeztek Fedéle professzorról és rólam, jegyezte meg az ápoló. De még a merénylet évében, 1981. december 24-én fogadott minket, először engem és családomat, majd Fedéle segédprofesszort és családját a Sixtus kápolna erőterében. Fra Camillo, a lengyel szerzetes is eljött, nagyon szívhez szóló találkozás volt. A Szent Atya átnyújtotta nekem a pápai Szent Szilveszter lovagrend kitüntetést. A meghatottságtól nem tudtam megszólalni. II. János Pál pápa volt az, aki köszönetet mondott. Nekem mindvégig az volt az érzésem, hogy szenvedése közben is mindig az Úr Jézus irányította. A Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszussal készületünk jegyében a Szentáldozás alatti énekek szerepe a görög-katolikus liturgiában címmel most hallgassák meg Iváncsó István atya görög-katolikus teológiai tanár előadását.
A Szentáldozás alatti énekek szerepe a görög-katolikus liturgiában. Szent liturgiánk igyekszik átéreztetni velünk a szentáldozás nagyszerűségét. Földi életünk legnagyobb eseménye történik akkor, amikor magunkhoz vesszük Jézus Krisztus valóságos testét és vérét. Így elkezdődik bennünk a teosis, az átistenülés, ami majd az örök életben válik teljessé. Ezért nem is egyszerűen utolsó vacsoráról, hanem titkos vagy misztikus vacsoráról szólunk, aminek keretében a szent cselekmény megvalósul. Egyrészt a nagyszombati himnusszal leborulva fogadjuk a nagy misztériumot. Hallgasson minden emberi test, és félve és rettegve álljon, és semmi földit magába ne gondoljon. Mert a királyok királya és az uralkodók ura jön, hogy magát feláldozza, és a híveknek eledelül adja. Másrészt minden liturgián feltör belőlünk az újjongó öröm, amikor a pap áldozásra hívó szavára így válaszolunk, áldott ki az Úr nevében jő, Isten az Úr, ki megjelent nekünk. Azért jelent meg, hogy betöltse az életünket. Aranyszájú Szent János szép hasonlata szerint, akik megáldoztak, égő mécsesekként viszik házaikba a beléjük költözött urat, hogy bevilágítsák az egész városukat. Az áldoztatás folyamán nem hallgatunk, hiszen a bizánci liturgiában nem létezik a szent csend, nem hallgat el az ének. Bennünk munkálkodik az öröm, ami majd így tör fel, teljenek be ajkaink dicséreteddel, Uram! Ám liturgiánkban sajátos áldozási verseket is éneklünk a sugalmazott zsoltárokból merítve. Bevezetésüknek praktikus oka volt már a 4. századtól. Az eukarisztiában való részesülés, a szentáldozás hosszabb időt vett igénybe. Ezért elkezdték énekelni a 33. zsoltárt, mégpedig antifónális módon. Tehát az előénekes énekelte a verseit, a nép pedig a refrént. Ízleljétek és lássátok, mi jó az Úr! Érdekességképpen a görög egyház nagybőjti előszenteltek liturgiájában, ami valójában egy ünnepélyes áldoztatási szertartás, ma is ezt az énekverset ismételgetjük. Az áldozási verseknek azonban a későbbiekben változatos rendszere alakult ki. Spirituális oka az volt, hogy a hívek az egyház nevében és közösségében adhassanak hálát a szent vendégségért, illetve meríthessenek erőt életük folytatásához. Mára egyetlen alkalmanként állandó Zsoltár versre zsugorodott az áldozási vers. A vasárnapi liturgiában a feltámadás örömével szól: dicsérjétek Istent a mennyekben, dicsérjétek őt a magasságban, alleluja. A hétköznapi áldozási vers az áldozás szent pillanatában a szentek példáját idézve teszi emelkedettebbé a lelkünket. Hétfőn az angyalok lelkületével szolgáljunk az Úrnak. Kedden az igaz keresztelő Jánost követve ne kelljen a gonosztól félnünk. Szerdán a Szent Kereszt erejéből töltekezve részesedhessünk az Úr kelyhéből. Csütörtökön az apostoloknak az egész földön elterjedt tanítását fogadva lehessünk jobb keresztények az eukarisztia vétele révén. Pénteken a Szent Kereszt által történt megváltásból fakadó örömöt énekeljük meg, ami a szent áldozásban csúcsosodik. Végül szombaton, amikor az Isten szülőt és az összes szentet ünnepeljük, így éneklünk: örvendjetek igazak az Úrban, jámborokhoz illik a dícséret. Azoknak a szívből fakadó éneke ez az egyházban, akik valóban részesednek az eukarisztiában. Mindezek mellett az ünnepeknek és a nagyobb szenteknek szintén van saját, rögzített áldozási versük. Az ortodox testvéregyházakban nem jelent gondot az egyetlen zsoltárvers, ugyanis kevés áldozójuk van. A görögkatolikus egyházban azonban más a helyzet. Mivel nálunk a szentáldozásban részesedők száma jelentősen megnövekedett, különösen 10. Szent Pius pápa áldásos tevékenysége folytán, a 20. század elején megjelentek az áldozási énekek. Ezek lényegesen különböznek az áldozási versektől, mert népénekek. Létjogosultságukat nem lehet kétségbe vonni, püspöki jóváhagyásuk van. Egyes buzgó kántortanítóink a hosszúra nyúló áldoztatás alatt a maguk által írt énekekkel akartak tanítani az eukarisztiáról, illetve a szent áldozás méltóságáról. Csak kettőből idéznék. Az egyik: hiszem, Uram, és megvallom, hogy Te vagy Krisztus Isten, Te vagy az én táplálékom a kenyér és bor színben. Add, hogy méltóan vegyen legtisztább szent tested, bocsásd meg, ó nagy Isten, a mi vétkezésünket. A másik: örök élet kenyerévé legyen nekem szent tested, sokféle betegségemnek gyógyszerévé szent véred. Jézus teste és szent vére, légy lelkünk üdvössége. Elmondhatjuk, hogy mind az áldozási versek, mind az áldozási énekek az eukarisztiára, mint misztériumra irányítják a figyelmet, illetve a belőle való részesedés nagyszerűségére.
A szentáldozás alatti énekek szerepe a görögkatolikus liturgiában címmel Iváncsó István atya görögkatolikus teológiai tanár előadását hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adáson véget ért. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus. Mária Rádió.